Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság a remény legfőbb éltetője, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Miután részleteiben már napvilágot látott, az érthetőség és tisztánlátás érdekében Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozza az ukrán-orosz kínai és török vezetőkkel és Donald Trump korábbi amerikai elnökkel folytatott megbeszélései összefoglaló értékelését, valamint javaslatait, amit Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének küldött el a napokban. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő reméli, hogy jelentései és javaslatai hasznos hozzájárulásnak bizonyulnak az esetleges kezdeményezésekhez, amelyeket az Európai Tanács elnöke egy megfelelő alkalommal és megfelelő formában az EU vezetői elé terjeszt, olvasható Havasi Bertalan közleményében. Orbán Viktor írását a miniszterelnök.hu honlapon teszik elérhetővé. Szlovákia nem fog csatlakozni semmilyen kísérlethez, aktivitáshoz, amellyel bojkottálni akarják a magyar elnökséget, mondta Péter Pellegrini szlovák államfő Súlyog Tamás köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Hozzátette, a szlovák kormány képviselői részt fognak venni és támogatni fognak minden magyar tevékenységét. Nem hiszi, hogy büntetni kell valakit azért, mert párbeszédet kíván kezdeményezni, hangsúlyozta. Pellegrini megköszönte Magyarország ígéretét, hogy 2025 végéig meghosszabbítja Szlovákia légvédelmét. Elmondta, hogy a gazdasági segítségnyújtás tovább fejlődik a két ország között, amely nem csak árucserére vonatkozik, hanem munkaerőre is. A kétoldalú párbeszédet nem csak fenn kell tartani, de erősíteni is kell ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia regionális és európai szinten is még inkább szolgálni tudja saját nemzeti és egyben a két ország stratégiai partnerségéből fakadó érdekeit, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök Péter Pellegrini szlovák államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján Budapesten. Súlyog Tamás elmondta, a csütörtöki találkozón több kiemelt a stratégiai partnerség megerősítésére irányuló területet is áttekintettek. Hozzátette, ahhoz kapcsolódva, hogy Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztségét, kérte Péter Pellegrini támogatását, hogy hazánk tisztességes közvetítőként elősegíthesse elnöksége alatt többek között az illegális migráció megfékezését, az európai védelempolitika megerősítését, a gazdaközpontú uniós agrárpolitikát, valamint a demográfiai kihívások tényleges megoldását. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán, jelezte. Ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt. Az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Benede Attila elmondta, a babaváró hitelt már mintegy 250 000 házaspár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint értékben, és idén eddig már többen és nagyobb összegben, mint az elmúlt év azonos időszakában. Már 158 000 családban összesen 210 000 gyermek született a babaváró támogatási konstrukcióban, 2010 óta pedig legalább 180 000 olyan gyermek született, aki a családtámogatási intézkedések nélkül nem jött volna a világra, emelte ki. Tovább erősödik a szép kártya népszerűsége. Ezt mutatja, hogy 2024 első fél évében több mint 230 milliárd forintra nőtt a feltöltések összértéke, amely így 12%-kal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét. Hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A feltöltések összege mellett a kártyabirtokosok és az elfogadó helyek száma is dinamikus növekedést mutat. A felhasználók száma tavaly júniushoz képest 8%-kal több mint 2,8 millióra nőtt, miközben az elfogadó helyek száma egy év alatt 137 000-ről 147 000-re bővült, ismertette a minisztérium. a szép kártya a magyar háztartások fontos fizetőeszközeként a családok zavartalan kikapcsolódását támogatja, miközben a hazai turisztikai és vendéglátóipart is erősíti a kereslet bővítésén és a fogyasztás növelésén keresztül, írták. Végül az időjárásról. Általában napos időre számíthatunk kevés gomoly és fátyol felhő mellett, de helyenként időszakosan erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, illetve estétől nyugat felől felhősödés kezdődik. Felhőszakadással kísért záporok, zivatarok csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a délnyugati-nyugati tájakon fordulhatnak elő. Az északi-északkeleti szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Make a better day, just you and me. Könyvtári barangolás. A kötés. Mikor a polgári esküvőnek vége volt, az előjáróság kapujában János, a vőlegény tanúja, karját nyújtotta az újasszonynak. A násznép, az örömszülők és a férj a kocsik beosztása fölött vitatkoztak. Ti csak üljetek be, mondta a férj Jánosnak és feleségének. János, 5 percre reátbízom az asszonyt. Várjatok meg a templom kapuban. Így történt, hogy Alíz asszonyi életének első 5 percét Jánossal töltötte, a nagy pompás gépkocsiban, melyet János sofőrje vezetett. Némán ültek egymás mellett a hátsó üléseken. Az asszony fehér ruhában, homlokán fátyollal és mirtuszkoszorúval, János feketében, sápadtan és ünnepélyesen. Nem néztek egymásra. Mikor kiszálltak, János kezét nyújtotta, és érezte, hogy az asszony kesztyűs keze megremeg. Így álltak egy pillanatig, kéz a kézben, a templom kapujában, a kíváncsi pillantások keresztüzében, sápadtan és gyötrő izgalomban. Az egyházi esküvőt a sekrestyében tartották bizalmas csendben. Ebéd után az új pár rögtön elutazott. A násznép, az örömszülők és a vőfélyek nélkülük ebédeltek a ligeti vendéglő vörös tapétás külön szobájában. Téli délután volt, korán alkonyodott. János 3:30 felé észrevétlenül elhagyta a termet, kocsiját kérette, s hazament. Otthon megparancsolta az inasnak, hogy ne zavarják, fájdalomcsillapító porokat vett be, s lefeküdt a sötét szobában, mert ájulnivalóan fájt a feje. A porok hatottak, 1:30 múltán elaludt. Késő este volt már, mikor felébredt. Arra ébredt, hogy szeme szögletében meleg és nedves könnyek tapadnak. Tenyerével letörölte a könnyeket, felült a diványon, ledobta a takarót, mélyet sóhajtott, rágyújtott. És amíg remegő ujjakkal magasra emelte a cigarettát és a parázsló tűzszemet bámulta, biztosan tudta, hogy Alíz e pillanatokban reágondol, hogy nem tud nélküle élni. S hogy ez a nagy csoda. Az egyetlen, amely megeshet emberekkel. Ebben a tudatban élt tovább még 3 esztendőn át, amikor Géza, Alíz férje egy napon meghalt agyvérzésben. 8 hónappal később valamivel a gyász év letelte előtt összeesküdtek. Szerelmük misztériumáról soha nem beszéltek. Oly érthetetlen volt ez, oly emberfeletti, hogy nem illett beszélni róla. János távoli rokona volt Gézának. Alízt egyszer látta csak az esküvő előtt. Az első találkozásra nem emlékeztek pontosan. De az 5 perc, a gépkocsiban, mikor a templom felé mentek, a pillanat, mikor János a templomkapu előtt kezébe szorította Alíz kesztyűs remegő kezét, felszakította bennük az érzés gátjait. Néhány esztendővel e pillanat után megint ott állottak az öreg templom kapujában, lehajtott fejjel, sápadtan az érthetetlen titoktól, a boldogságtól, villámsújtotta érzéstől, hogy egymáséi, hogy férj és feleség. Így éltek, a tudatban, hogy a végzet egymásnak jelölte ki őket. Boldogságuk hideglelős volt. Mintha nem is lenne emberszabású ez a találkozás, ez a kapcsolat. Rokonok és ismerősök megállapították, hogy ezt a házasságot csak ugyan a mennyekben kötötték. Ők is tudták és hitték, hogy Isten egymásnak rendelte őket. Elmúlott néhány esztendő még észrevették, hogy szerelmük csak ugyan misztérium, oldhatatlan kötés. Csak éppen, mint minden misztérium, melyet földi eszközökkel iparkodnak megvalósítani, ez a csodálatos találkozás sem állotta ki a valóság próbáját. Házasságuk 3. évében kis leányuk született. A gyermeket Alíz túlzott gyöngétséggel ápolta. De János közönnyel és udvariasan szemlélte a gyermeket, aki hamarosan nőrszök, nevelőnők kezére került. Házasságuk 3. évében észrevették, hogy imádják egymást, Csak éppen hiányzik kettejük kapcsolatából valami. Az érzésnek, a bizalmasságnak, a meghittségnek egy árnyalata. Valamilyen mellékesség, ami igazán nem fontos, csak éppen nincs értelme nélküle az egésznek. Házasságuk harmadik évében megtudták, hogy ezt a Frigyet csak ugyan a mennyekben kötötték. Csak éppen itt a földön nem tudnak együtt élni. Miért? Alice kétségbe esetten szaladt a kérdéssel anyjához, barátnőihez, a paphoz, az orvoshoz. Mindenki tanácsolt valamit, és senki nem tudott segíteni. Akkor az asszony harcolni kezdett. Alkalmazkodott ura életmódjához. Nagy házat vittek. Alice vörösre festette haját, körmeit. Nagyvilági, sőt félvilági ruhákat viselt. Néhány éven át úgy éltek, mint a cigányok. A hajnal pezsgőszagú, émeigésre késztető mulató helyeken találta őket. A telet átfarsangolták, a nyarat átnyaralták, a tenger mellett, a hegyek között. Mindenütt, ahol éjjel zene szólt, félhomályos mulatókban vagy szikrázó fénnyel meglocsolt kártyaszobákban és bártermekben menekülő emberek hajszolták az üres, csörömpölő örömöt, a feledkezést, a szórakozást. Jánosnak kellett ez az életütem. Otthon is úgy éltek, mint egy fényűző s hideg szállodában. Alice alkalmazkodott de fárasztó, életveszélyes cigánykodáshoz. Az évnek voltak negyedei, mikor mindegyre úton voltak. Hálókocsikban aludtak. Egyik nap a Rivierán szálltak meg, másnap a svájci hegyek gőgös és puha kastélyaiban. Alice megtanulta a nyavaja törős korszerű táncokat. Megtanult lovagolni, teniszezni, úszni és golfozni. Megtanult kártyázni, megtanult éjszakákon át fennmaradni, halálfáradtan is mosolyogni, otthontalanul élni. Mindent megtanult és elsajátított, amiről azt hihette, hogy kell Jánosnak, szórakoztatja és megvigasztalja. Mert a vak is látta, hogy ez a két ember fáradtan vonszolja magát egy kínos, érthetetlen kapcsolatban. Nem tudtak élni egymás nélkül. Csak éppen egymással sem tudtak élni. Ezért csak éltek, ahogy lehetett. Vaklármában, siket zenebonában. János szórta a vagyonát, mint az öngyilkos jelölt. Néha valamelyik külföldi szálloda díszes éttermében vacsora közben lopva egymásra néztek, mint két kalandor, akik mindegyre úton vannak valamilyen kegyetlen és kitervelt, érthetetlen és makacs összeesküvés érdekében. Ez az összeesküvés szerelmük volt. A boldogság, melyet éjjel-nappal kutattak, ahogy a betörők kutatnak egy drága, ritka ékszer után. De nem találták sehol ezt a kincset. Aztán elfáradtak, összetörtek. A hajszában elfogyott János pénze. Most az élet új változata kezdődött számukra. A kis gondok hosszú időszaka. A kis gondok, melyek közelről óriásinak látszottak. Az apró megaláztatások korszaka. János munkát vállalt, szűk lakásba költöztek, melyet Alice egyedül takarított. Most a gyermek is ott élt velük, rideg és sivár bizalmasságban. Csendesen éltek szótlanul, összeszorított fogakkal. Az asszony reménykedett. Bízott a szegénységben, mint valamilyen különös gyógyszerben. Hitt abban, hogy amit gépkocsin és expresszvonatokon hasztalan kergettek a világban, most végre itt van a közelben valahol, a bizalmas nyomorúságban, a szegénység nagy és félelmes kalandjában. A fizetésből, melyet János hazahozott elsején, csak a legszükségesebbre futotta. Régebben borravalóra és cigarettára vagy Alice illatszereire többet költöttek, mint most az egész család életére. a szegénység sem engesztelt meg. A szegénység nem volt szelíd malaszt. A szűk lakás nem volt kunyhó, melyben elfér a boldogság. Olyan emberek voltak, János és Aliz, akik megszokták a szabad mozgást, a széles, biztos mozdulatokat. Most, mintha mindegyre egymásba botlottak volna. Mintha állandóan azt kellene mondani, bocsánat. Miért bocsánat? Mert mindig egymásba ütöttek, egymásra léptek. Mert a szegénység nem volt bizalmas, nem volt szelíd, nem volt jámbor és kegyes derengés. A szegénység harc volt. Egymás ellen és a világ ellen harcoltak ez új fegyverrel, a szegénységgel. Némán harcoltak. Halálra szántan. János úgy hallgatotta, hogy csak nagy urak tudnak viselkedni, mikor veszítenek. Aliz ismerte ezt a hallgatást. Tudta, hogy a férfi most már az övé. És nem csak a tehetetlenségi törvény ereje tartja őket együtt. János most már nem megy el tőle, amíg egy cselekedettel, egy életfordulattal be nem bizonyítja, hogy ő az erősebb, hogy nem szökött meg az élet mesteri cselfogása elől. Talán ha gazdagok, elválnak időközben. De a szegénység kemény bilincs volt. Szótlanul halálra szántan viselték. Mi hiányzott? Tűnődött néha Aliz. Már nem fájt úgy az egész. Ritkán tűnődött a sorson egymás viszonyán. Most már csak éltek, mint egy parancsra. De a tűnődésre, most, mikor életét és napjait kitöltötte a házi munka, több ideje maradt, mint a lázas semmittevés a kétségbe esett csavargás és fényűző naplopás éveiben. Aliz most, mikor mindent egyedül végzett a házban, mindenre ráért. A gyermek megnőtt, és tapintatos riadsággal élt a néma szülők között. Valami hiányzott. Annak idején vagy időközben. Ki értette ezt? Talán egy mozdulat, egy szó. Egyszer mondani kellett volna valamit. Talán nem kellett volna beleegyezni János akaratával, talán másképp kellett volna harcolni. Istenem, ki érti ezt? Sóhajtotta néha Aliz. De a kérdés már szónoki volt, általános. A világegyetemhez és a felsőbb hatalmakhoz címzett kérdés. Aliz már nem lázadott. Titokban, egészen titokban, oly mélyen is rejtetten, hogy felsikoltott volna, ha valaki szemébe mondja. Aliz már csak nem elégedett volt ebben a közönyben. Az élet elvitte őket az emberi létezés csúcsaira, aztán a mélybe vetette őket. Aztán elmerültek a hideg kétségbeesésben, fuldokolva úsztak partra. Most diderektek, de éltek. Aliz már nem panaszkodott senkinek. De néha még tűnődött, ahogy egy kedves ember halálán tűnődik az ember. Ki csinálta a hibát? A tények, az együttélés ténye mindennél egyszerűbb volt. János némán élt az öregedés és a szegénység csendes rémdrámájában. Ő sem panaszkodott, soha nem vitatkoztak. Miről is? Csak éppen nem értették. Aztán megöregedtek. Aliz 50 felé járt, János 60 felé. Pénzt örököltek, sorsuk jobbra fordult. Most a féle szelídebb kényelemben éltek. Szintelen és óvatos, beosztó gondtalanságban. János elhagyta régi kedvtelését, de vadászni eljárt még néha. A lányka felnőtt, férjhez ment. János és Aliz a városon kívül laktak, magányos családi házban, szép kertben. Aliz most már nem firtatta a nagy kérdést. Vágytalanul és kíváncsiság nélkül élt. A lányka sorsa érdekelte még, más semmi. Mikor leánya kisbabát várt, Aliz örömmel készült a nagymama szerepére. A gyermek kelengyéjét ő készítette, rakosgatott, horgolt, készülődött, gyűjtötte az új élet apró kellékeit. Így ült egy este és kötött, a lámpa mellett, mikor János hazajött. A társas körből jött, kissé borosan és szivarszagúan. Megállt az ajtóban, halkan köszönt, és rövidlátóan hunyorogva nézte Alice-t. Mit csinál maga? Kérdezte mély csodálkozással. Alice felnézett, nem értette a kérdést. Kötök, mondta csendesen, s villogtatta a hosszú tűket. Érdekes, mondta János, és leült melléje a lámpa alá. Nem is tudtam, hogy még divat a kötés. Alice hallgatott. János szótlanul ült mellette, nézte az ismerős kéz gyors mozdulatait, ezeket az ősi asszonyi mozdulatokat. Aztán ezt mondta. Nagyanyám kötött mindig. Azóta se láttam kötni. Barátságosan mondta ezt. Fejcsóválva és mosolyogva. Így ültek sokáig szótlanul. János néha mosolygott, s ült Alice mellett türelmesen. Már késő este volt, mikor a lány bejött és jó éjszakát kívánt. De ők még nem tértek aludni. Alice kötött, János hallgatott. És életükben először érezték bizalmasan és otthon magukat. Tűnődtek, miért? De csak mosolyogtak, bólogattak. Nem értették.
Elhangzott Márai Sándor, a Kötés című írása. Felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunkból. Ferenc pápa üzenete az ifjúság pasztoráció felelőseinek paragvai találkozójára. Legyen ifjúkorotok ajándék Jézusnak. A Szent Atya meglátogatta a vatikáni nyári tábor gyermekeit. Béküljetek ki, ez a legszebb dolog. Parolin bíboros a pápa küldötte Ukrajnában. A béke útja a szomorú háború idején. Egymást átjáró körök. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Ferenc pápa, legyen ifjúkorotok ajándék Jézusnak. A pápa az ifjúság pasztoráció felelőseinek paraguayi találkozójára küldött üzenetében arra kéri a fiatal híveket, engedjék, hogy Krisztus átalakítsa őket, és éljék meg fiatalságukat, mint ajándékot Jézusnak és a világnak. Engedjétek, hogy Krisztus átalakítsa természetes optimizmusotokat hiteles szeretetté, olyan szeretetté, amely tud áldozatot hozni, ami őszinte, valós és hiteles, hogy fiatalságotok ajándék legyen Jézusnak és a világnak, és hogy életeteket méltó és gyümölcsöző módon tudjátok eltölteni. Így buzdította Ferenc pápa a karibi és latin-amerikai nemzeti ifjúság pasztoráció felelőseit a 21. LATAM találkozón, amelyet a paraguayi Asunciónban tartanak július 15-e és 20-a között. A pápa örömmel köszöntötte a résztvevőket, és hangsúlyozta az ifjúság pasztoráció értékét az egyház számára, továbbá felszólította a fiatalokat, engedjék, hogy Krisztus nagy dolgokra fordítsa energiájukat. Jézusnak parancsa, hogy kelj fel, feladatot és felelősséget is jelent, figyelmeztetett a pápa. Ne féljetek az Úrtól, aki mellettünk halad és a fülünkbe suttog, lehajol hozzánk és kezét nyújtja nekünk, hogy felemeljen minket, valahányszor elesünk. Jézus azt akarja, hogy talpra álljunk, hogy feltámadjunk, és ezért nem szabad félnünk attól, hogy beengedjük őt az életünkbe. Tárjátok ki szélesre előtte szívetek ajtaját, folytatta üzenetét a pápa a paraguayi ifjúságpasztorációs találkozóra. Tegyétek ezt az új életért, amely belőle fakad, amely mással összehasonlíthatatlan, és amit érdemes megélni. A Szentatya ezután a boldogságos Szűz Máriára bízta az egybegyűlteket. Kísérje lépteiteket, és járjon közben értetek anyai szeretettel, hogy gyermekekkel, felnőttekkel és idősekkel együtt a generációk közötti szeretett közösségben főszereplői lehessetek egy olyan egyháznak, amely még inkább szinodális, tanítványibb és misszionárius. Köszönetet mondok a fiatal paraguayiaknak, akik elhivatottan dolgoztak azért, hogy lehetővé tegyék ezt a találkozót, hangsúlyozta Ferenc pápa üzenetében. Miközben arra biztatta őket, hogy hálás hitben éljék meg együtt ezeket a napokat, Ferenc pápa arra is kérte őket, hogy az ima évében folytassák a felkészülést, hogy örömteli reménnyel tudják majd megünnepelni a következő 2025-ös szentévet.
A pápa meglátogatta a vatikáni nyári tábor gyerekeit. Béküljetek ki, ez a legszebb dolog az életben. Ferenc pápa az előző évekhez hasonlóan idén is fölkereste a vatikáni kertekben működő Estate Ragazzi nyári tábort, amelyet vatikáni alkalmazottak gyermekeinek szerveznek. Ezúttal a júniusban átadott Szent József Központ sportpályáján találkozott, beszélgetett a fiatalokkal, családról, békéről, szentévről. A Szentatya csütörtökön reggel a Szent Márta házban fogadta azokat a jótevőket, akiknek köszönhetően létrejött az új Szent József Központ a Vatikánban, a hajós szökőkút közelében, mely otthont adott az idei gyerektábornak. A pápát Fernando Verhez Alzaga bíboros és Raffaella Petrini nővér Vatikánvárosi Állam kormányzóságának elnöke és főtitkára fogadták. A gyerekek eközben padelt játszottak, kártyáztak, a medencében ugráltak, majd felhangzott a tábor himnusza, és nagy taps tört ki a Szentatya érkezésének hírére. A pápa előbb találkozott a nyári tábor nevelőivel, akiknek köszönetet mondott szép munkájukért. Köszönöm, hogy segítetek. Néhányan közületek gyerekként vettetek részt a táborban, és most közreműködőként segítetek. Vigyázzatok a gyerekekre! Ferenc pápa ezután a gyerekekhez ment, akik a kis zöld sportpályán ülve várták, köszönöm feliratú táblákkal a kezükben. Öten közülük kérdéseket tettek föl a Szentatyának. Elsőként a legkisebb, Paolo. Kik voltak a lovagjai, amikor kicsi volt? Kérdezte, utalva a tábor idei témájára, kóbor lovagok. Jorge Mario Bergoglio azonnal rávágta, a szüleim. Ezután felidézett néhány gyerekkori emléket Argentínából, amikor négy testvérével az asztalnál ültek, anyukájával és apukájával, akik tanították őket a dolgokra. A szülők, a család által növekedünk, mondta, majd a nagyszülők fontosságát emelte ki. Matilde is a nagyszülőkről érdeklődött, mire Ferenc pápa elmesélte, hogy a nyarakat vagy az apai vagy az anyai nagyszülőknél töltötte Argentínában. Szép időszak volt, mint mindig, amikor velük vagyunk. Beszéljetek a nagyszüleitekkel, buzdította a gyerekeket a pápa, majd megkérdezte, mit gondolnak a nagymamákról, nagypapákról. Örömet adnak, kiáltott az egyik kislány az első sorból. A nagyszülők segítenek nekünk, hogy megtaláljuk az utunkat, válaszolta egy másik lány. Jól van, ügyesek vagytok, legyetek mindig a nagyszüleitek közelében, rendben? Nyugtázta válaszaikat a pápa. A béke fontosságáról is beszélt a Szent Atya a gyerekeknek. Békét teremteni a legszebb dolog az életben, és meg kell tanulnunk kibékülni otthon, amikor veszekszünk, a testvérünkkel, amikor haragszunk. Sose feküdjetek le haraggal, béküljetek ki előtte. Ez mindenkire érvényes, a szülőkre is, amikor veszekednek. Mikéle a 2025-ös Szent Évről kérdezte a pápát. Hogyan készülhetünk mi, fiatalok, a jubileumra? A jubileum az öröm szóból ered, ezért mindig örömmel kell készülni rá, felelte a Szent Atya. Az öröm azonban nem egyenlő a szórakozással, ami nem mindig jó dolog, fűzte hozzá. Végül Alice felolvasott egy levelet az egész közösség nevében, a nyári tábort csodálatos élménynek nevezve. A találkozó végén együtt imádkoztak, majd elengedtek egy csomó színes léggömböt, nem műanyagból, hanem természetes gumiból készültek, egy fehér is volt köztük a pápának. Mindegyiken ugyanaz a felirat, mint ami Ferenc pápa háta mögött a transzparensen volt olvasható. Neked, kedves lány és kedves fiú, értékes vagy Isten szemében. Ezzel a jelképes gesztussal akarták minél több emberhez eljuttatni a pápa üzenetét, magyarázták a szervezők. Ferenc pápa pedig még egyszer köszönetet mondott nekik és a gyerekeknek az örömteli hangulatért.
A pápa küldötte Parolin bíboros Ukrajnában. A béke útja a szomorú háború idején. Ferenc pápa a bíboros államtitkát jelölte ki képviselőjének a latin rítusú ukrajnai katolikusok zarándoklatának zárószertartásaira, amelyet július 21-én vasárnap tartanak a Berdicsivi Mária kegyhelyen. A hírt májusban tették közzé, de a szokásoknak megfelelően most érkezett meg a pápai megbízó levél az ezekre a helyzetekre jellemző formában, latinul írt levélben. Pietro Parolin bíboros képviseli Ferenc pápát az ukrajnai egyház számára nagyon kedves helyen és időben, a Berdicsivi Mária kegyhelyen, különösen a háborús erőszak ezen szomorú és gyászos időszakában, amint azt a pápa a július 13-án közzétett levelében hangsúlyozza. Július 21-én vasárnap éri el csúcspontját az ország katolikusainak zarándoklata, ekkor ér véget az egyházi program. A levél elején a pápa felidézi, hogy a salútlan karmeliták által fenntartott kegyhely 2011-ben kapta meg a nemzeti kegyhely státuszt, de a zarándoklatok hagyománya már évszázadok óta fennáll. A 17. század első felére nyúlik vissza, amikor 1630-ban János Tiskevics kijevi vajda kolostort alapított a tatárok alóli felszabadulásért, és odaadományozta a Zsnyizsnyai Istenanya Havas Szűzanya ikonját, amelyet a 16. században festettek. A tisztelete hamarosan átterjedt az ország többi részére, amely a csodatévő Szűz Mária alakja elé térdepelt. 1756-ban 14. Benedek pápa aranykoronát küldött a Mária ikonnak. Lengyelország felosztását követően a város az orosz birodalom részévé vált. A II. Világháborúban tűzpusztított a kolostorban, és az ikon is megsérült. Ukrajna függetlenségének elnyerése után a kolostor visszatért a római katolikus egyház kezelésébe. Helyreállították a Mária ikont, amelyet II. János Pál pápa 1998-ban koronázott meg. Ma Ukrajna minden eddiginél jobban szeretne különleges kegyelemben részesülni a szűzanyától. Kérem, buzdítsa ennek az eseménynek az összes résztvevőjét, hogy szüntelenül könyörögjenek a béke királynőjéhez, hogy vessen véget a háborúnak Ukrajnában és a világ minden részén, és ajánlja fel magát, mint az áldás követendő példáját a nőknek, mert Mária kedves Istennek, aki megalázza a kevélyeket és felmagasztalja az alázatosakat, írja Ferenc pápa Parolin bíborosnak. A levél végén a pápa arra kéri államtitkárát, hogy vigye el áldását, de egyúttal jó kívánságát és lelki közelségét is ebben a rendkívül nehéz időszakban Ukrajna szeretett népe számára. A Kijevtől nyugatra fekvő kegyhely számos zarándoklat célpontja, amelyekre Ukrajna minden részéből és más országokból is érkeznek katolikus hívők. Az elmúlt két évben az zarándokok különösen kérik Szűz Mária közbenjárását, hogy mielőbb elérkezzen a béke a több mint két éve megtámadott országba. Parolin bíborost pápai legátusként két pap kíséri. Ruszlán Mihály kivatya, a Kijev Zsitomiri Egyházmegye szemináriumának rektora, és Andrij Lehovics atya, a lvivi latin rítusú érsek titkára. Az orosz invázió óta ez lesz a vatikáni államtitkár első látogatása Ukrajnában. Parolin bíboros 2016. júniusában már járt Ukrajnában, és részt vett Kijevben az Ukrajna függetlensége visszanyerésének 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényeken is 2021. augusztusában.
Egymást átjáró körök. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 16. vasárnapra.
Az első keresztényeknek a vasárnap volt az első nap. Az Úrral és az Úrban való pihenéssel indították a hetet. Megünnepelték a feltámadást, töltekeztek erővel és szentlélekkel, így tudtak hiteles keresztény életet élni. Manapság ritkábban hallani keresztény emberek szájából azt a kijelentést, hogy a vasárnap lenne a hét első napja, a töltekezés napja. Sőt, a hétfőnek kinevezett első nap sokszor már fáradtsággal indul. Az ember hajlamos hétvégén jobban kimerülni, lemeríteni magát. Pedig a helyes önszeretet fontos eleme az Úrral és az Úrban való pihenés. Pihenés után következik a munka. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Márk evangélista arról számolt be, hogy Jézus kettessével küldi munkára apostolait. Az évközi 16. vasárnapon pedig a visszatért tanítványok beszámolójával indít az evangélista, hogy aztán ismét elvonuljanak kicsit, magukra legyenek. E lépésekből világosan látható, hogyan mutat rá az evangélium a normális emberi élet dinamikájára. Pihenés, munka. Pihenés, munka. A szívverés is ezt a dinamikát követi, a szervezet is erre tanít. Az Úrral való helyes pihenésemben erőt kapok. Hiszen az Úr nem az erőszak lelkét adja, hanem az erő lelkét. Ha ezt világosan látom, akkor válhatok igazi apostolává. Amikor apostolokról hallok, akkor az a 12 ember juthat eszembe, akiket Jézus arra hívott meg, hogy emberek halászai legyenek. Továbbadják Isten szeretetének örömhírét nem csak szóban, hanem magatartásban. A 12 Jézus belső körét képezi. Ez persze nem zárt kör, hanem pontosan arra van úgymond kitalálva, hogy miután intenzív kapcsolatba kerülnek a Mesterrel, a Mesterrel való kapcsolat sugárzásával másokat is, mindenkit bevonzanak a körbe. Először tehát ők ismerkednek a Mesterrel, azután elindulnak kettessével. Először ők tapasztalják meg szeretetre méltóságukat, hogy önmagukkal is jó kapcsolatba kerüljenek. Ezért fontos a tanítványság, s majd az apostolság első köre. Az Úrral együtt lenni, ismerkedni vele, hogy szeretete átjárjon, és így formáljon át, ő hozzá hasonlóvá tegyen. Ez az Úrral való pihenés lényege, amely egyben töltekezés is ő belőle. Ha ez nem történik naponta többször is rendszerességgel, akkor hamis apostollá válok, mert nem vagyok az ő tanítványa. Először tanítvány, vele pihenve, tőle tanulva, hogy aztán küldötté váljak hiteles apostollá. Ez a sorrend. A tanítványság, s majd az apostolság második köre, ha már van bátorságom tovább lépni, kilépni önmagamból. Miután töltekeztem az Úrral, és engedem, hogy elárasszon szent lelkével, akkor indulok, és dolgozom. Mikor kell ezt meglépnem? Ezt ő sugallja. Ha hallgatok őrá, biztosan meghallom, érezni fogom a belső indítást, a belső úgynevezett pozitív kényszert, amikor nem tudok, és nem is akarok mást tenni, csak az ő szeretetét továbbadni. hordozni. Ez nem csupán az ige hirdetésre értendő, hanem bármilyen munkába beleviszem ezt a lelkes szeretetet, és akkor bármilyen munkát lelkesen végzek. És akkor ige hirdetést is végzek. Ez már az apostolság folyamata. Az igazi apostol azonban soha nem szűnik meg tanítvány is maradni. Ezért a harmadik kör az Úrhoz való visszatérés, Szent Lelkének befogadása és az ő benne történő pihenés. Ebben a körben kezdek rádöbbenni, hogy az Úr segít jobban megismerni magamat, sőt, az ő szeretetében ismerem meg magam, és ezért nem félek vele időt tölteni. Ez az a pont, ahol megtapasztalom, az igazi pihenés, az Úrral való pihenés, egyben tényleg a Szent Lelkével való töltekezés is. Ez a három kör folyamatosan átjárja egymást. Pihenés, munka, pihenés. Sőt, a pihenés is így válik értelmessé, és nem degradálódik lustasággá. Az autó sem azzal a benzinnel megy, amit legelőször beletankolunk. Családomban, szűkebb környezetemben, munkahelyemen pontosan olyan apostollá válhatok, mint amilyen a 12 bármelyik tagja volt. Ahhoz azonban be kell járnom az egymást átjáró köröket, másképp nem tudom sugározni az Atya és a Fiú Szent Lelkét. Mindenki felelős elsősorban családtagjaiért, szűk környezetéért. Ehhez két dolog szükséges, töltekezni bent, és életpéldát mutatni kint.
Egymást átjáró körök. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, üllői úti fák. Másoknak is így nyíljatok, üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráin át. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, üllői úti fák.
Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral
és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le. Állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa volt. 1910-től a Petőfi Társaság tagja. 1917-től az Esztendő szerkesztője volt, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. Alapító tagja volt a Vörösmarty Akadémiának is. 1930-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. 1932-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről. A találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi Dezső 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Imája.
Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad, Uram, ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan Úr rendelkezésed. Csak egyet hagyd meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.